Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Willibrord, püspök és hitvalló. Northumbriában született 658-ban, meghalt 739. november 7-én, 81 évet élt. A frézek missziós apostola és Utrecht első püspöke volt. Buzgóságban, hűségben és népe iránti szeretetében sok hittérítőt túlszárnyalt. Kevés életrajzi adat maradt fel róla. 658-ban született, tehát, mint hallottuk, Northumbriában. Szülei, mint kisgyermeket, a York melletti Ripon szerzetesekre bízták, így lett maga is bencés szerzetes, és tette le a fogadalmakat. Szent Egbert lett a tanítója. 12 évet töltött a kolostorban, és 30 éves korában itt szentelték pappá a rátmelszégi kolostorban. 680-ban 11 társával, akik közül többen vértanúk lettek, elindult a nagy missziós útra a Rajna bal partján fekvő Fríz földre. Sokat fáradozott, hogy szilárd összeköttetésbe kerüljön a római pápával. Előtte ezen a vidéken egy skót szerzetes prédikált, de nem ért el sok eredményt. Willibrord azonban gyökeres változásokat ért el. Szent Bonifát is tanult tőle. 693-ban első római útján pápai misszionáriussá nevezték ki. Neki volt az első ilyen kinevezése. 695-ben Rómában püspökké szentelték, és létrehozta az első új, önálló fríz egyháztartományt. Szent első Szergiusz pápa a szentelése után palliumot is adott neki, s fölvette a Kelemen nevet. Így aztán Kelemen Willibrordnak hívták. Pipintől, az ország urától, Utrechtet kapta székhelyéül. Ez a város a Szalvátor templom melletti kolostorral valóságos missziós központtá fejlődött ki, és évszázadokon keresztül nagy jelentőséggel bírt. Willibrord eleven kapcsolatot tartott fenn angol száz hazájával, amely anyagilag is, szellemileg is támogatta. 81 éves korában halt meg, 739. november 7-én. Holttestét az Echternachi kolostor templomában helyezték el. Sírjánál számos csoda történt, idővel búcsújáró hely lett. Tisztelete ma is elevenen él a frízek körében. Csak Hollandiában több mint 500 plébániának ő a védőszentje. Emlékezzünk meg a mai napon egy kisleányról, akinek a neve Boldog Laura del Carmen Vicuna. Az Andok argentinai vidékén élt nehéz körülmények között. Bár testileg sokat kellett szenvednie, mégis mindig boldogan élt, mert Jézus mindig vele volt. 1891-ben szülei a polgárháború miatt elmenekültek Santiago de Chiléből délre. Laura akkor még csak karonülő kisleány volt. Temukóban telepedtek le. 3 éves volt, amikor meghalt vallásos édesapja. Édesanyjának 2 árvát kellett eltartania. Szerényboltjukból éltek, noha a kislányok rendszeresen segítették, mégis sokat nélkülöztek. Egy napon aztán kirabolták őket. Koldusbotra jutva, Junín de los Andes közelében telepedtek le. A 2 kislány a Don Bosco nővérek kollégiumában kapott helyet. Itt a nővéreknél döbbent rá arra a boldog tudatra, hogy Isten, ami jóságos, minket nagyon, de nagyon szerető mennyei atyánk. Jézus pedig hozzá hasonlóan szereti az embert, s ezért lett hozzánk hasonlóvá. Első áldozás előtt bocsánatot kért édesanyjától, aki megérezte, hogy nagyon kell szeretni ezt a hamar elhervadó kis virágot. Nem vették fel a nővérek rendjébe, ezért 1902-ben magányosan tehette le rendi fogadalmait. Fölvették a Mária gyermekei rendjébe, de mivel egy titokzatos betegség hatalmasodott el rajta, el kellett hagynia a kollégiumot. Visszatért édesanyjához. Lelke egyre szépült. Templomba csak kísérettel tudott elmenni. Meggyötört állapotában még házigazdájuk aljas kísérleteivel is szembe kellett szegülnie. A szenté avatott Savio Domonkos szavait ismételgette, inkább a halált, mint a bűnt. 1904. január 18-án megérezte, hogy Jézus hívja az örök hazába. Részesült a haldokló szentségében. Pár nap múlva megvallotta édesanyjának, hogy életét az ő megtérésért ajánlotta fel áldozatul, mivel édesanyja érvénytelen házasságban élt. Megrendült édesanyja megígérte, hogy eleget tesz leánya kérésének, és megszünteti az élettársi kapcsolatot. A haldokló ezután már csak ezt suttogta: köszönöm Jézusom, köszönöm Mária, békében halok meg. Ezek voltak utolsó szavai. két hónap múlva lett volna 13 éves. Január 23-án a leányáért végzett gyászmis alatt édesanyja is meggyónt és magához vette a szentségi Jézust. 1956-ban Laura erekjét átvitték Bahiába, a Don Bosco nővérek kápolnájába. 1988. szeptember 3-án II. János Pál pápa avatta őt boldoggá. Aki szeretne többet tudni a kis Lauráról, a Don Bosco nővéreknél érdeklődhet itt Egerben.
See? Hírek a Szent István Rádióban. Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5%-át költi a kormány a családokra. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Baranyai Hídason. Kun Zsófia az új bölcsödeépület átadó ünnepségén közölte, a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-én visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, 30 féle intézkedést vezettek be, három fő pillér mentén. Utalt arra, hogy a kormányzat a családok anyagi megerősítése mellett az otthonteremtési lehetőségek jelentős kibővítését, továbbá a munkahelyek teremtését, a dolgozni akaró kisgyermeket nevelő anyákat kívánta segíteni intézkedéseivel. A Fidesz-KDNP az adócsökkentésre, családtámogatásra épülő nemzeti jobboldali politikát képviseli, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában felvételről sugárzott ma reggeli interjújában. A Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor kifejtette, a baloldali liberális gazdaságpolitika lényege mindig az, hogy adót kell emelni, és el kell venni az emberektől olyan dolgokat, amelyekről az az oldal úgy gondolja, hogy nem illeti meg az embereket. Például a 13. havi nyugdíj, a 13. havi fizetés. Hozzátette, a jobb oldal ezzel szemben mindig azt gondolja, hogy adót kell csökkenteni, és nem a kormánynak kell eldöntenie, mire költsék az emberek a pénzüket. Az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél. Orbán Viktor elmondta még, a tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. Majd hozzáfűzte, csak a megbeszélés után tud válaszolni majd arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól. A kormány kiegészíti az ár és csökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közlése szerint december 1-től a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika is olcsóbb lesz. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzte, az árréscsökkentés február 28-áig érvényben marad. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubioval, közölte a tárca vezető Washingtonban. Az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordok dőltek, hatalmas gyárak épültek és épülnek, és a működésükhöz egyre több elektromos áramra van szükség. Márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani. Szijjártó Péter elmondta, ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. 7 iskolában leállhat a gyermekétkeztetés jövő héttől Szolnokon, mivel a város nem biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. Erről Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője beszélt sajtótájékoztatón. Elmondta, komoly tartozások halmozódtak fel az önkormányzat felelőtlensége miatt a beszállítók felé. Jelezte, hogy a Fidesz frakció a sajtótájékoztatót követően előterjesztést fog benyújtani, és rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Hozzáfűzte, a gyermekétkeztetésre szánt pénz megvan, ezt megkapja az önkormányzat, tehát kifizethetőek a számlák, a gyermekétkeztetést nem szabad leállítani. Az előterjesztésben megjelölik azt is, honnan kell ezt az összeget a gyermekétkeztetés részére biztosítani, mondta. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén zavartalan napsütés várható, de a délnyugati tájak fölé alacsony szintű felhőzet érkezik. Csapadék azonban estig ott sem lesz. A déli délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk lökések. A csúcshőmérséklet döntően 12 és 17 fok között várható. Estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Engedj szerelmesnek még lenni, hagyj a szépből még kicsit csenni múló időt. Ne légy nagyon merő. Engedj szerelmesnek még lenni, amit elszórtam összeszedni múló időt. Légy megengedő. Nem eltemetni múló idő. Most szoríts nekem. Engedj szerelmesnek még lenni, ne tudjam meg, hogy volt és ennyi múló idő. Légy a partnerem. Álmodom még néha róluk, itt elpasszoltam, ó ne hóruk, hisz szájhős voltam, és nem nagy merész. Elvesztettem néhány meccset, nyerhető volt végül recsen, de attól féltem, én vagyok kevés. Vágyom álmodni még erről arra.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a helyes istenkép kialakulásáról beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Műsorunk a 2023. október 12-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Mai adásunkban elkezdünk egy beszélgetést, hát igazából a hitünkkel kapcsolatban, és egy olyan alapvető, megalapozó témával kapcsolatban, amely szerintem a vallásos életünknek, egyáltalán az ima életünknek az alapkérdése. Ez a téma nem más, mint a helyes és a helytelen Isten képek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon mély téma, mert csak akkor tudunk az Istenhez imádkozni, csak akkor tudjuk az Istent őszintén imádni, hogyha ismerjük az Istent. Na most ugye nem mindegy az, hogy milyennek ismerjük az Istent, és az sem mindegy, hogy milyen elképzeléseink vannak Istenről, mert hogyha ezek hamisak, ha ezek illúziók, akkor az imádságunk sem lesz hatékony, mert egy nem létező Istenhez imádkozunk, akit mi képzeltünk el. Ezért fontos, hogy az Istent olyannak ismerjük meg, amilyen ő maga, milyennek kinyilatkoztatta magát, az Isten igéjén keresztül és az ő szent fián Jézus Krisztuson keresztül. Ezért jó és fontos az, hogy helyesen ismerjük meg az Istent, hogy hatékonyan tudjuk őt dicsőíteni, imádni és hozzá imádkozni, hogy ne a mi elképzeléseink Istenéhez imádkozzunk, hanem ahhoz az Istenhez, akiről a Biblia és a kinyilatkoztatás tanít bennünket, aki megismerteti folyamatosan velünk önmagát. Isten kép. Az Emmaus közösség, katolikus karizmatikus közösség írásaiból szemezgettem a mai alkalomra, és az ő gondolataikból hívok néhányat segítségül, ilyen beszélgetés indítóként, és akkor utána a beszélgető társakkal megpróbáljuk ezeket a gondolatokat, bekezdéseket, mondatokat itt szépen kielemezgetni a saját életünk kapcsán. Néhány dolgot szeretnék felolvasni. Isten képünket megterhelik azok a fogalmak, amelyek a médiákon, szüleinken vagy ismerőseiken keresztül jutnak el hozzánk. Az emberek megnyilvánulásaiból belénk ívódnak a rosszindulatú szavak, amelyek Istent közömbösnek, kegyetlennek, szigorúnak, büntetőnek állítják be, azért, mert az ártatlanok szenvednek, mert betegség és halál is létezik a világban, mert csalódások és fájdalmak érik az embert. Ezek alapján sokakban megérlelődik az a gondolat, hogy jobb távol lenni Istentől. Mivel rosszat gondolnak Istenről, kialakul bennük egy ellenszenv, elutasítás, szeretetlenség, távolságtartás. Nem gondolnak arra, hogy a rossz a sátántól ered, és az általa irányított emberektől. Hitbeli fejlődésünk érdekében fontos felfedezni Isten igazi arcát. Jézus azt mondta, aki engem lát, az látja az atyát is. Jézusra figyelve felismerhetjük, hogy Isten jó. Elmegy a századik elveszett bárány után is, kenyeret szaporít az éhezőnek, feltámasztja az édesanyja halott fiát, végül pedig nagy szenvedések között képes életét is odaadni a mi üdvösségünkért. Isten szeret minket, mindennél és mindenkinél jobban. Isten vágyakozik arra, hogy szeretetet és életet adjon nekünk, és ezáltal boldoggá tegyen minket. Ezért el kell utasítanunk minden hamis fogalmat Istenről, és csak az igazat megismerni róla, hogy János evangéliuma is, és János levele is írja, Isten maga a szeretet. Isten a szeretet. Álljunk meg itt az első bekezdésnél, ahol egy érdekes dolgot olvastam fel. Azt írja az első mondat, hogy Isten képünket sok külső hatás megterheli, befolyásolja, például azok a fogalmak, amelyek a médián keresztül, szüleinken vagy ismerőseinken keresztül jutnak el, sőt, míg az emberek megnyilvánulásai, a rosszindulatú szavak, cselekedetek is hatnak az Isten képünkre. Ti hogy látjátok az Isten képpel kapcsolatos ilyen befolyásolásokat, hogy szerintetek az Istenről alkotott képünket miért befolyásolják a külső történések, vagy az emberi rosszindulat, vagy a csúnya szavak, hiszen ebből aztán bőven van, erre majd még egy picit később visszatérek. hogyan befolyásolják az Isten képünket, bennetek hogyan él az Isten, milyennek ismeritek az Isten, szerintetek milyen az Isten? Most ez egy ilyen egyszerű indító kérdés szerintem, hogy szerintetek milyen az Isten, akiben ti hisztek?
Én nekem azért volt ez nagyon érdekes és hosszú út, mert ugye én tizenévesként, kamaszként szembesültem azzal, hogy nagyon keresek valakit. És tudtam, hogy a jó Istent keresem már akkor is, csak az út az egy kicsit rögösebb volt. És bennem például, amit pont itt az első bekezdésben felolvastál, hogy mások véleménye meg mások cselekedetei határozták meg azt, hogy milyen Isten kép élt bennem. Én elsősorban tehát én féltem. Mert ugye mindig ezt láttam, hogy szigorú, hogy igazságos, de nagyon szigorú, és mi lesz, hogyha én valami olyat csinálok, ami nem jó, amiről nem is tudom, hogy nem jó egyébként. De hogy nem volt meg hozzá az a tapasztalás, tudás, ami kellett ahhoz, hogy én ezen túl tudjak lépni. És én azt gondolom, hogy ez mind a mai napig is nagyon befolyásolhat olyan embert, aki nincsen tisztában, vagy aki nem ott tart, vagy az Isten képe nem teljes még, vagy nem törekszik a felé, hogy teljes legyen, hogy másoknak a véleményére ad, vagy mások így is befolyásolni tudják őt. Hogy eljusson addig, hogy egyrészt ezeket a véleményeket, ha meg is hallgatja, de nyilván ő ezt le tudja szűrni azon a szinten, amin kell kezelnie, és meglássa azt, hogy a Jóisten a megbocsátás, Jóisten az a jóság, és a szeretet. Tehát ami a legfontosabb, hogy ő a szeretet. Úgyhogy hosszú út vezetett el mondjuk ideig, de szerintem nyilván most azért furcsa ez, mert nem csak negatív, de pozitív tapasztalataim is voltak emberek reakcióval kapcsolatosan, és Jóisten mindig küldött olyan embereket, akik a felé tereltek, hogy meglássam azt, hogy merre kell elindulni ezen az úton.
Igen, az biztos, hogy szerintem ez ma is így van, hogy sokan félnek megismerni az Istent, mert van egy helytelen ítéletük. Hát most ugye a mai világban ez nagyon divatos, hogy a média, vagy az internet, akár hazugságai, vagy tév állításai mentén megítélünk rögtön dolgokat. Nagyon sokan az egyházról sokszor botrányokkal kapcsolatban hallanak, vagy előítéleteket hallanak, vagy rossz példákat látnak, csalódnak emberekben, és azt hiszik, hogy ilyen az egyház, ilyen az Isten. És ebből kialakul egy helytelen Isten kép, ami csak akkor tisztulhat ki, hogyha valaki időt és energiát szán arra, hogy valóban megismerje, hogy milyen az Isten. Hát ez, én azt gondolom, hogy aki a jó Istent meg akarja ismerni, az nem egy-két nap alatt fogja ezt megtenni. Tehát mindenképpen időt, energiát kell rászánni arra, hogy megismerjük az Istent. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az Istennel való találkozásunk és ismeretünk az egy nagyon felületes dolog lesz. Tehát ez biztos, hogy így van.
Hát meg én azt gondolom, hogy ezért nagy felelősségünk van nekünk. Nekem is nyilván, mint szülőnek is, meg mint gyakorló katolikusnak is, hogy olyan példát mutassunk, ami nem ezt fogja erősíteni mondjuk egy keresőben, vagy egy olyanban, akinek mondjuk még nem tartott, ahol szeretne.
Igen, hát ugye nemrég olvastunk egy érdekes evangéliumot, ahol egy édesapáról és a két fiáról van szó. Ahol az egyik fiúnak azt mondja az édesapa, hogy menj ki a szőlőbe dolgozni, ő pedig azt mondja, hogy nincs kedvem. De aztán megbánja a döntését, és mégis kimegy. A másik fiúnak azt mondja, hogy menj ki a szőlőbe dolgozni, ő azt mondja, hogy igen, atyám, már is megyek, de nem megy ki. Jézus felteszi a kérdést, hogy ki az, aki teljesítette az atya akaratát. És ugye azért az evangelizáció, a hitről való tanúságtétel, elsősorban az életünk. Minden keresztény embernek az élete. És hogyha ez az evangéliumi példát egy sajátos módon értelmezzük, akkor nagyon sokszor mi a második fiú vagyunk, aki azt mondja, hogy igen, atyám, megyek, de nem megy ki. Mert nekünk, akik hívők vagyunk, templomba járunk, nagyon sokszor a templomban könnyű megígérni az Istennek akármit. Ott vagyunk a Szentmisén, hallunk egy lelkesítő prédikációt, vagy egy olyan evangéliumot, ami megdöbbent minket, és akkor hirtelen azt érezzük, hogy hát tényleg kellene valamit tenni. Tényleg neki indulok, elindulok az úton, én is majd teszem, de ahogy kimentünk a templomból, gyakorlatilag el is felejtjük. Aztán jönnek kellemetlen helyzetek, amikor nem szívesen vállaljuk a hitünket, és elfelejtettük. A gyóntatószékben megígérjük, hogy a jóra törekszem, a bűnt elkerülöm, aztán kijövünk, és mintha elfelejtenénk, éljük az életünket tovább. Nagyon sokszor ezért a második fiúhoz hasonlítunk. Igen, atyám, megteszem, igen, atyám, megyek, de aztán utána nem jutunk el a cselekedetekhez. Az életünkkel nem tudjuk megtámasztani, ugye alátámasztani azt, amit vallunk a szánkkal. Az első fiú, aki azt mondja, hogy nincs kedvem, de felülírja az első hirtelen döntését, példakép lehet, mert kijavítja a hibás döntéseket, és a munkájával örömet szerez az atyának. Tehát nagyon fontos, ami el is hangzott, hogy keresztényként óriási felelősségünk van, és hát most látva ugye a népszámlálásnak a kellemetlen adatait, eltűntek a templomba járók, de hát ezt minden kedves rádióhallgatónk, aki vidéken él, esetleg azt tudja, tapasztalja, még a nagyvárosokban talán ez annyira nem érződik, nem látszik, de már azért bőven érződik nálunk is, de azért látjuk, hogy a falvakon, kisebb településeken, hát 8-10 ember van a vasárnapi szentmisén, 20, nagyobb településeken esetleg 30-40, de hát édes kevés a lakossághoz képest. A statisztikai adatok és a valóság megegyezik, tehát látjuk azt, hogy teljesen fedi egymást. Ugye feltehetjük a kérdést, hogy miért? Miért van ez? Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? És nagyon sokan hibáztatnak akár különböző rendszereket, vagy külső tényezőket, és rá akarják dobni a vizes lepedőt másokra, hogy ő a hibás azért, hogy ez van. De azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez egy folyamat. A leépülés az egy folyamat. És akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mit nem tettünk meg az elmúlt években. Mert annyi mindent megtettünk. Olyan sok program, olyan sok lehetőség, sok felújított templom, sok átvett iskola. És mégis visszafelé megy a mutató. Nem növekszik, hanem csökken. Miért? Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a válasz. A Szent Pál apostol azt mondja, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztusban volt. Tehát ez a keresztény feladat. Ez egy keresztény feladata, hogy a társadalomban, a munkahelyen, a családban ugyanolyan legyen, mint Jézus Krisztus. Nem több és nem kevesebb a feladat. Óriási, óriási feladat, óriási küldetés. Ugyanolyan legyen, mint Krisztus. Tőle nem félt senki. Rajta nem botránkozott meg úgy olyan értelemben senki, hogy erkölcsileg és a hitelességében mindig az Isten akaratát teljesítette. Mindig az Istennek engedelmeskedett. És mi keresztényként ettől nagyon sokszor eltérünk. És emberi érdekeket akarunk képviselni, azokba akarunk belesimulni, és ezt nagyon sokan látják, és azt mondják, hogy ez nem hiteles. Milyen képet mutatunk a társadalomban, a családban, a szomszédok előtt, a baráti körben? Valóban Jézus van bennünk, olyan a lelkületünk, mint a Jézusé, vagy nagyon távol áll tőle? Ettől járhatunk még templomba, az még nem jelenti azt, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus Krisztus. Tehát itt ugye, amikor az Isten képről beszélünk, fontos az, hogy az Isten képe általunk jelenik meg a társadalomban, mert ezzel töltődünk hétről hétre az Isten házában, és ezt kell megmutatni.
Fölött való. Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. Aki akarja, mind vegye el az élet vizét ingyen. Akarja, mind vegye el az élet.
közé ingyen. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen.
Most Krisztához fordulok néhány percre, és akkor arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, amit Timi is az előbb elmondott, például a fiatalok között, az iskolában, vagy akár az ismerettségi körödben, hogy mi miatt maradnak távol emberek, hogyan ismerik az Istent, vagy mi hogy gondolkodnak egyáltalán az Istenről a fiatalok, a te közeged, a barátaid, a munkahelyed, hogyan gondolkodnak az Istenről, milyennek ismerik az Istent?
Kezdem magammal, tehát az én Isten képemmel, hogy én felnőtt koromban kezdtem el vizsgálni, mert ugye mindig voltak olyan történések, amikor nem jutottam egyről a kettőre, vagy nem jutottunk a jó Istennel együtt a kettőre.
Azt hiszem, nagyon sokan vannak így, akik hallgatják a műsort, úgyhogy lehet, hogy itt kapunk jó tanácsot.
Ja, jó tanácsot, csak hogy amit tapasztaltam, hogy igazából szerintem az Isten képemben ott találtam meg a hibát, és akkor, amikor megfigyeltem azt, hogy Isten szeretett kezdeményezéseire, mert mindig ő szeretelőbb, milyen választ adok igazából. És voltak olyan válaszok, amikor tényleg, mikor valaki kérdez valamit, vagy beszél hozzám, és akkor én tök másról kezdek beszélni, teljesen félreértem Istent a cselekedeteim által, minden által. És ezek nagyon-nagyon függnek attól, hogy a családban mit kapunk, hogy milyen sérülések érnek minket, mert azon keresztül látjuk az Istent is. És ezért fontos a megbocsátás, a gyógyulás, amit viszont a Szentíráson keresztül kapunk szerintem, a jó Isten által, Isten, és az imában elsősorban.
Itt megint beleszólok egy pillanatra, csak azért, mert fontos részeket érdemes kiemelni itt a hallgatók miatt főként. Abban, amit felolvastam a leírásból, és abban, amit te is mondtál, elhangzik az, hogy sérüléseket kapunk a családban is. Ha valamikor a magyar történelemben voltak sérülések, akkor azt gondolom, hogy most a csúcson járhatunk, mert a családoknak a lelki állapota szerintem nagyon mély ponton van, látva a gyerekeknek a viselkedését, magatartását, nagyon-nagyon sok család mély ponton van. Mit jelent az, hogy a családtól sebzettségeket kapunk? Talán ez egy fontos kérdés, mielőtt ebbe belemegyünk, hogy ennek mi az oka. Mi ez, hogy családi sebzettség, vagy mi az, hogyha a családban ilyen negatív dolgok, mert ugye most az is divat, persze, nagyon mély ponton vagyunk, de mégis divat, azt hiszi, hogy mindenki azt hiszi magáról, hogy ő csinálja a legjobban. Minden szülő azt hiszi, hogy ő a legjobb, minden szülő azt hiszi, hogy ő csinálja a legjobban, és hát azért látjuk a kisgyerekeknél főleg, hogy azért a 21. században nem biztos, hogy ez így működik, de ha az ember valakivel úgy beszél és próbálja figyelmeztetni a hibákra, akkor mindenki föl van háborodva, hogy hát ő jól csinál mindent, és hogy ő nem hibázik, mint szülő. Mit jelent az, hogy egy gyermek a családban sebzettségeket szerez?
Hát lehet, hogy ezt Timi jobban tudja, mint szülő, én meg mind gyermek, ugye, mert nekem nincs családom, csak így felfelé menők igazából. Amit mondtál, nem biztos, hogy teljesen így van szerintem. Tehát igen, mondjuk én, mint pedagógus, tehát a szülő értekezleten azért minden szülő igyekszik a legjobb szülő lenni, ez tény. De egyébként meg nagyon sok szülő küzd azzal, hogy nem jó. És ezt tudom arról, hogy amit ugye korábban mondtak szülők, mikor máshol tanítottam, bárhol, akár itt is, ahol most vagyok, hogy igenis küzdenek nagyon önmagukkal, a világgal, a gyerekükkel, de sajnos ezt kezdetekben rontják el, és szerintem a helytelen szeretet az, ami ezt okozza. Tehát nem szeretik helyesen a gyereküket, nem merik a konfliktusokat, a nevelő, tehát a pozitív értelemben vett konfliktusokat felvállalni, amely által fejlődik a gyereklek, amelyet a tanul. Tehát ezeket a tanítón konfliktusokat felvállalni, eljött azt gondolják, hogy úgy szeretik a gyereket, hogyha mindent a szőnyeg alá söpörnek. Illetve csonka család rengeteg van, tehát a válásból fakadó szeretethiány, az tényleg csak azt tudja, akinek elváltak a szülei. Tehát azt nem tudja egy teljes családban felnőtt, soha nem fogja átélni azt, amit azok a gyerekek, vagyis mi átélünk igazából, vagyis nem, abban az esetben, ha imádkozunk. Na de ugye, hogy mi okozza ezt, hogy a családok mennek, hogy a szeretetlen. Tehát mondom, tehát a helytelen szeretet, ez mindenek előtt. Mert ugye a szeretet helyes, hogyha mondjuk egy keresztény családban megfelelően imádkoznak, tehát az ima élet, tehát imának van tere, van ideje egy családban, le tudnak együtt ülni, el tudnak csendesen, tudnak beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogyha ugye megtanulj meg imádkozni, és megtanulsz szeretni, ugye ez a könyvnek a címe, akkor gyakorlatilag a szeretet is, én úgy gondolom, a helyére kerül, és az Isten kép is gyógyul. Nekem rengeteget gyógyult, amikor én ezeket felfedeztem, éreztem magamban, és elmondtam a Jóistennek, megbeszéltem vele, és elkezdtem ezért imádkozni, vagy ha nem is ezért, hanem csak imádkozni, vele lenni, elmélkedni, ő gyógyít, majd ő elvégzi a maga dolgát az imában, tehát nem nekem kell ott bármit is csinálni, és rengeteget gyógyult az Isten képem, tehát ez csak úgy megy, hogyha hagyom, hogy Isten gyógyítsa, és ez csak úgy, hogyha vele vagyok kapcsolatban.
Most Timit is megkérdezem, hogy te, mint édesanyja, te hogy látod, hogy hogy szerezhet egy gyermek a családban sebeket?
Hát szerintem leginkább, amit Kriszta is elmondott egyébként, hogy maga a szülő sincs rendben. Tehát, hogy ha még valaki meg is próbál minél jobb szülő lenni, nem feltétlenül a jó utat választja. És szerintem az első az, hogy önmagát rendbe rakja, és akkor, ha ő törekszik arra, hogy nyilván ne csak a társadalmilag jó szülő legyen, hanem a lelki élete is rendben legyen, és a Isten képe minél tökéletesebb legyen, vagy legalábbis arra törekedjen, akkor onnantól kezdve annyi kegyelmet fog kapni maga a család is, hogy szerintem nem lesz ebből, vagy nem gondolom, hogy ez gondot okozna. Ami igen, tehát a konfliktus helyzetek felvállalása azért is fontos lenne egyébként, mert én azt gondolom, egy túl liberális, túl megengedő neveléssel azt érhetjük el, hogy a gyerekek nem fogják megtanulni, hogy hogyan kell később kezelni ezeket a konfliktusokat, és abból meg hatalmas bajok származnak. Tehát nem feltétlenül jó ez, hogyha valaki nem tanulja meg, hogy ideje korán, hogy ezt hogyan kell használni és alkalmazni. És végül, amit mondott Krisztát, tehát az, hogy közös ima és közös beszélgetések legyenek, ez pedig szerintem az alap kell, hogy legyen egy családban.
Hát ugye azt látjuk, hogy azért a társadalomban minél inkább eltűnik a vallásosság, annál több a probléma. Tehát minél kevesebb a vallásos család, minél kevesebb az imádság, minél kevesebb kiegyensúlyozott lelki, nem arról van szó, hogy a vallásos ember az gyakorlatilag olyan, mint egy angyal, hogy a felhők fölött jár 10 méter, és neki semmi baja nem lehet. Hát megvannak a napi küzdelmek. De hogyha lelkileg stabil valaki, megtanul imádkozni, akkor megtanul szeretni. Minél kevesebben imádkoznak, minél kevesebb a kommunikáció, annál jobban szétesik minden. És hát látjuk, hogy milyen szétesőben vannak a dolgok, mennyi gyerek küszködik személyiségzavarral, problémával, önkép zavarral, vagy bármivel. Hát ez mind abból adódik, hogy nincs otthon egy helyes kommunikáció, odafigyelés, imádság, stb. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a gyermekeknek a vallástól, az Istentől való eltávolodása, hát ezen is múlik. Milyennek ismeri meg a szüleit? Hát amilyennek megismeri a szüleit, majd olyannak képzelje el az Istent is. Ez egy nagyon fontos dolog, és sokszor a szülő már csak akkor veszi észre, hogy baj van, amikor már tényleg nagyon nagy a baj, és kétszer vagy háromszor annyi erővel lehet csak visszafordítani, mint hogyha időben elkezdtek volna odafigyelni a gyerekekre. Hát azt hiszem, hogy ezt a témát nem tudjuk a mai műsorban teljesen kimeríteni, mert ugye a műsoridőnk elröpült, de a következő műsorban folytatjuk, hiszen ezt a témát nem egy műsorra szántuk. Nyilván most azt azért még hozzáteszem, hogy nem szakemberként ülünk itt a stúdióban, hogy itt pszichológus vagy pszichiátriai véleményeket vagy diagnózisokat állítsunk föl, hanem hétköznapi emberként mindannyian emberek között élünk, iskolában tanítunk, Timi gyerekeket nevel, hármat is, tehát, hogy benne vagyunk azért a lecsóban, és nem légből kapott dolgokról beszélünk, hanem ugye Kriszta, mint pedagógus, mint osztályfőnök, Timi, mint édesanyja, én, mint lelkipásztor, tehát azért benne vagyunk és belelátunk gyermekeknek és talán a szülőknek is azért a lelkébe, lelki világába, és hallgatunk, találkozunk problémákkal, nehézségekkel, tehát emberként próbáljuk keresni a válaszokat, és itt nem okoskodásról van szó, nem megmondó emberek vagyunk, hanem igazából gondolkodunk, beszélgetünk, és azt próbáljuk kideríteni, hogy mi az, ami segíthet azon, hogy ne csúszunk tovább, ne menjünk mélyebbre, hanem inkább fölfelé menjünk, emelkedjünk a jó Isten felé, és hát itt azért a mai műsort, hogyha össze akarnánk foglalni, akkor itt teljesen egyértelmű az, hogy tegyük rendbe először magunkat, saját lelkünket, lelki világunkat, a jó Istennel való kapcsolatunkat, és higgyünk abban, hogy ezzel egyszerre minden más is megváltozik. Erre időre van szükség, odaadásra, akaraterőre, hogy igen, annyi minden munkánk van, annyi bajunk van, annyi felé szaladunk, de mégis ez a legfontosabb. Mert nem eshetünk szét. Kell egy összetartó erő, és az összetartó erő az az Isten. Ő az, aki mindent összefog, ahogy a Bibliában olvassuk. Ő a tartó, ő az az oszlop, az a stabil pont, amihez mindent igazítanunk kell, ahhoz, hogy körülöttünk rendbe jöjjenek a dolgok. Következő műsorban folytatjuk majd a beszélgetést az Isten képekről, és arról, hogy egy szülő, egy pedagógus, egy keresztény ember hogyan befolyásolhatja a környezetét. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Letérdelünk, átadjuk a szívünk, viharos életünk, kenyérben és borban, minden pillanatban velem vagy, s vigyázol rám, fogadt hálám. Urunk fent az égben, jöjj el dicsőségben, hozz békét a földre, tarts meg minket a hitben. Vezest két kezünk, lelkeddel tölts be a szívünk. A kereszten meghaltál, hogy eltöröld bűnünk. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költöz szél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Bűnök éjjelén, te hoztad el a fényt, megváltásod által élet új remény. Hófehér ustjában titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Add, hogy mindig jobban bízunk te benned. Hálát szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Ennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem,